Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél. Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz. Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak, elindítjuk ezt a mai Millás reggelit február 19-én. Hát igen, fél hét után 5 perccel vagyunk itt Nyúzsuzsival.
Sziasztok, jó reggelt, és Gede Balázsral.
Igen, egy
indítjuk
picit
a reggelt.
Hosszú volt az ismétlés, de hát...
Igen, úgyhogy most egy tátos paripára kell szállnunk.
Abszolút,
hogy
igen,
legalább, az időt.
Legalább itt az elejét meg kell nyomni, mert hogyha itt nem tesszük, akkor úgy elúszunk, hogy egészen a végig hajkurázhatjuk magunkat, vagy azt, hogy a műsorrend az normálisan haladjon. Úgyhogy lehet, hogy nagyon gyorsan azzal kezdjük, elmondjuk az elérhetőségünket.
Így van, ez a 0636980980, SMS, Viber, WhatsApp, várjuk a közlekedési információkat, és azt, hogy vajon elindult az autótok ebben a nagy hidegben, vagy nem, vagy hogy vagytok.
Minusz 6-ot mértem még én, brutál. És azok a hallgatók, akik még kiebbről jönnek, például Dékartárs Vác felől, meg ilyen helyekről, ott lehet, hogy ilyen 8-as, vagy esetleg 10-est közelítő minuszok is röpködtek. Úgyhogy várjuk, hogyha írtok ilyet, az tök jó. De hát mondom, itt már a Balatoni úton, nem csak a Balaton, beértem a városba, és nem nagyon akart minusz 6 fölé menni, tehát mindenhol.
Én mindig elcsodálkozom, egyébként az emberek nem alszanak, tehát hogy így előtt és hat között. Figyelj, egy gyorsforgalom, olyan forgalom volt, hogy tényleg így alázattal jöttem be, mert mások is.
Én nem tudom, egy jó pár nap én azon gondolkodom, hogy esetleg akarnak előzni valamit, valami forgalmi torlódás, zsúfoltságot, valamit, mert egyre többször van az, hogy amikor én jövök, akkor marha nagy a forgalom, és teszem az 9 óra 10-kor meg egész jól lehet haladni a városban.
Tehát igen, valahogy, van egy ilyen lüktetés.
Igen, egy ilyen kicsit így átalakult, és eljött korábbra a dugó, vagy nem tudom, mi történik. Igen. Na, írjatok nekünk közlekedési infót, ha láttok valamit. Azt elmondjuk előre, hogy ez a nap, tehát a február 19-e az a Magyar Ápolók napja is egyben.
Így van,
és mindenféleképpen kell róluk gondolkodnunk, meg ünnepelni őket, mert óriási erőfeszítéseket tesznek. Így van, ezt meg 14-ben a Magyarországgyűlés fogadta el, hogy Kossuth Zsuzsanna születésének évfordulóját fogják ezentúl a Magyar Ápolók napjának nyilvánítani.
Én azt gondolom egyébként, hogy ápolónak lenni az nem is egy foglalkozás, hanem egy hivatás. Szóval nekem meggyőződésem, hogy azért ezt valamilyen formában az ember úgy a személyiségében
hát a rosszabb
hozza.
Az, amikor foglalkozás, mert lehet, hogy olyankor futsz bele olyan valaki, hogy muszáj valami melót találni, és ezt találta magának.
Igen. Hát, de aki mostanában marad lehet, a pályán, de... az elhivatott
hitel. Igen, én biztos vagyok benne egyébként, hogy az öme az, csak amikor esetleg belefutsz olyanba, hogy hát nem úgy áll a betegekhez, vagy a gondozotthoz, akkor lehet, hogy ő inkább egy melónak tekinti. De a többség az biztos, hogy hivatásszerűen végzi, mert különben nem maradna ezen a pályán.
Nagyon izgi nap volt egyébként február 19-én, 1913-ban, mert képzeld, hogy az történt, hogy a női egyenjogúságért küzdő szufrazett mozgalom tagjai felgyújtották, felrobbantották Lloyd George brit miniszterelnök
vidéki házát. Mivel húzta ki a gyufát, vajon?
Hát azzal húzta ki a gyufát, ő egyébként alapvetően pénzügyminiszter volt, hogy nagyon szerették volna felhívni a figyelmet a mozgalom tagjai arra, hogy a nők egyenjogúságát vegyék figyelembe, a politikai jogait, és elsősorban a szavazati jognak a bevezetését tessék most már komolyan venni. Ez tehát 1913-ban volt. Szerencsére a merényben nem sérült meg senki, szóval nem lett nagy a gond, és most az volt a cél, hogy bárki megsérüljön. De azért egy picit oda pörköltek az épülő házikónak. Itt jegyzem meg egyébként, hogy Magyarországon 1918. november 16-án vezették be a nők szavazati jogát, és volt egyfajta korlátozás, 24 éves korban lehetett először szavazni a nőknek, akik tudtak írni, olvasni, és a teljes szavazati jogot azt egyébként 1945-ben vezették be Magyarországon.
Kicsit előreugrottunk az évfordulókra, nem úszod meg, hogy a névnaposokat köszöntsük, a Zsuzsannákat, úgyhogy neked is nagyon boldog névnapot.
Köszönöm szépen, és a csokit is, amit hoztál nekem.
Ne viccelj, hát ez mindenképp, és a kedves páromat is köszöntöm innen az éteren keresztül, és az összes Zsuzsannát, aki hall minket, illetve a Zsuzsannának a különböző származékait, akik azt a nevet viselik, hogy Zsanka, Zsanna, Zsazsa, Zsuzsa, Zsuzsanna, Zsuzska, ugye Zsuskánk is van.
Zsuskánk is van, így van.
Szakértő, úgyhogy mindenkit köszöntünk nagy szeretettel. Természetesen azokat is, akik nem soroltunk, és Manszétok, Ják, Oszvaldok.
Annák, például Annák. Buda, mennyire jó név.
Igen.
Szia, Buda vagyok.
A Kaba is itt van, pedig pár nappal, héttel ezelőtt volt Kaba nap.
Figyelj csak, azt szerintem tegyük helyre, hogy ez a Zsuzsanna, ez egy protestáns Zsuzsanna névnap. Egyébként van augusztusban is, általában ott akkor katolikus névnapként szokták ezt emlegetni. Nem nagyon tudom, hogy mi a kettő között a könyv, vagy úgy szocializálódtam, hogy februárban van, de elfogadom, ha esetleg augusztusban valaki fölköszönt, ha nem sértődöm meg.
Én is tudom, hogy a február az erősebb, és, de természetesen vannak, akik augusztusban tartják. Úgy erősebb, hogy többen ünneplik februárban. Igen, abszolút.
1743-ban Luigi Boccherini, olasz zeneszerző enapon született. Nagyon nagy szerepe volt abban, hogy a vonós négyes, mint műfaj, az egy ilyen adekvált fejlődésnek induljon. Ezt még azért emeljük ki. Akár Kopernikuszt.
Én azért raktam be, mert pár nap, amikor voltam tegnap előtt, azt hiszem, akkor volt Corellinak a születésnapja, és van egy zenei CD-m, amin Albinoni, Corelli és Boccherini szerzenyek van, egy ilyen barokk CD, úgyhogy tök megörültem, hogy a háromból kettő itt van. Albinonit majd megnézzük, hogy mikor született. Ő az ismerte pedig egyébként az Adagio-ja révén, amit ugye nem is ő komponált nagy valószínűség szerint, hanem egy olasz ilyen tudós zeneirodal már talált valami nagyon foszlányos kézirat töredékeket, és arra ráhúzott egy komplett szerzeményt, és ez lett az Adagio, de hát mindegy, mi...
Jó, de azért a rock vonalat sem hanyagoljuk, mert elég jelentős rock vonal szülinapos brigád van itt egyébként. Mondod, vagy mondjam, 1948-ban kiszületett?
Mondhatom.
Yeah! Tommy Lomi. Igen. A Black Sabbath gitárosa. Egyébként ő a Halloween? Heavy metal, bocsánat.
Hát Halloweenkor azért azt lehet zúzatni.
Akár, igen. De maradjunk annyiban, hogy a heavy metal egyik úttörőjéről van szó, a Black Sabbath alapítójáról. Ő is ma ünnepli egyébként a születésnapját. És akit még kiemelnék, az 1963-ban született Seal, akit én nagyon-nagyon szeretek. A kamaszkoromat meghatározó volt egyébként. Elsősorban az, hogy néz ki ez a faszi.
Igen, kicsit ilyen barázdált.
Elképesztő, és milyen jó pali még mindig.
De,
igen. Ja, ő volt Heidi Klum férje. Egyébként.
És egyébként Falkó is itt van, a tragikus sorsú autóbalesetben elhunyt. Hát szerintem mindenki ismer egy Falkó számot, vagy a Komisszárt, vagy az Amadeus, vagy valamelyiket.
Büntető.
Igen, abszolút. Okay. Hát figyelj, azért a munkásságának a nyoma az itt maradt.
Lukács Laci.
Lukács Laci.
Boldog
szülinapot mindenképp. És hát nem feltétlenül a munkásság, a neve tetszik a színésznőnek, Millie Bobby Brownnak, aki még Bon Jovi is, tehát van a nevében Atya egy Isten. Millie Vanilli, egy Bobby Brown, meg van egy John Bon Jovi, és így együtt Millie Bobby Brown Bon Jovi. Brit színész, modell és producer, ő is ma ünnepel. Az elhunytak közül emlékezzünk meg Umberto Eco-ra, kiváló olasz író, filozófus, 2016-ban hagyott itt minket, rá három évre pedig Karl Lagerfeld, német divattervező hunyt el. Hát akkor azt hiszem, hogy így egy gyors kezdésnek
igen,
ez,
igen,
ez
akkor leszállhatunk a paribáról, behoztuk az időt, okay. Úgyhogy akkor valami szülinaposra készültél zenében? Ráhajazunk valakire?
Elkezdtem keresni a születésnapost, de egyelőre csak egy Betty Chang és Fatboy Slim dal jutott, egyik sem ünnepel semmit sehol, úgyhogy ez most nem születésnapos, de majd keresünk valamit, talán egy szilt.
Minden Zsuzsának küldjük.
Így van.
Mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
Millás reggeli.
A Dékartás megírta, hogy
megírta.
Mennyi volt ott.
Persze, hogy megírta, hát Dékartás nélkül nincsen reggeli műsor. Azt írja egyébként, hogy 22 perc, 18 másodperc volt egyébként. 10 perccel korábban indult, aha, és megvan a menetidő. Amúgy meg még mindig tart, én nem tudtam, hogy mindig tart a rádiós felmérés. Őt hívták egyébként tegnap is a törzs hallgató.
Igen, tök jó, révén
nyilván,
a
igen,
be
is jelölte. Ő azt írja amúgy, hogy náluk ilyen mínusz 9 fok van. Hát nem tudom, rá mínusz 7-et mutatott reggel. Úgyhogy
ezért gyanítottam, hogy ott több lesz, igen, mert valamelyik nap, amikor nálam mínusz 3 volt, már ő akkor is mínusz 6-ot írt, úgyhogy most is bejött, hogy egy jó 3 fok különbség van.
Én mindig hallgatom egyébként a... Lebuktam. Hallgatom a reggeli műsort mindig, mert mostanában korán kelek, és nyilván mi leselkedek. És Dékartás
látjuk
nélkül...
Látjuk néha az üzenetedet is, hogy igen, aktív vagy.
Nem is akarom, hogy bemondjátok, csak úgy hello, itt vagyok, hallgatlak. Na. Szóval, hogy Dékartás annyira jó, hogy egy ilyen láthatatlan szerkesztőként gyakorlatilag már benne
persze,
van, ami műsorelem.
Hát műsorelem. Abszolút, vannak ilyenek, még biztos megtaláljuk mindjárt Gézunak valamilyen reggeli, vagy éjféli, vagy éjszakai, vagy bármilyen szösszenetét, és még hát vannak nagyon sokan, elnézést, akit nem ejtettünk. Hát és Kiskörösről is jött egy hideg spotting, egy mínusz 8-ról, és az, hogy a villanyautója tökéletesen indult a hallgatónak. Dunakeszi mínusz 7, köszönjük szépen.
Igen.
Úgyhogy nincs meleg.
Nincs meleg. Viszont van nekünk lapszemlék.
Aha,
az viszont meleg
ki,
lesz.
Na, akkor kezdjél neked, mi van?
Hát én a Qubiton néztem körül, egyébként nyilván mi mást, mint a nőkről szóló témát. Aha. Egyébként itt a tudományról szeretnék néhány szót szólni, mert az Eurostat mérései alapján az Európai Unióban, és kifejezetten Magyarországon nagyon kevés nő dolgozik a kutatói és mérnöki területen. A cikk egyébként arra világít rá, hogy a nők rendkívül alul reprezentáltak a tudományos és technológiai szektorban, és ez egyébként a képzésekben is megmutatkozik sajnos. Az a helyzet, hogy ennek egyébként a jövőben lehetnek gazdasági és technológiai fejlődési hátrányai. Szóval, hogy erre hívja fel igazából nem csak a cikk, hanem maga a felmérés a figyelmet. De még mielőtt nagyon a kardunkba dőlnénk, azért azt el kell mondanom, hogy Finnország, Olaszország és Málta sem áll túlságosan jól. És statisztikai arányokban mindössze a tudományos életben 30% körül vannak jelen ezekben a szakmákban a nők, úgyhogy van még hova fejlődnünk. A Qubit foglalkozik tehát ezzel a cikkkel részletesebben. Most itt az adatokkal nem fárasztanék senkit. És te mit hoztál, Balázs?
Én most a portfóliót nézegetem, kérlek szépen, mert hogy arról van szó, Vaka Péter a Kopintárki Konjunktúrakutató Intézettől írt egy szösszenetet arról, hogy bajban a magyar ipar, nem látni a fényt az alagút végén, és ez abszolút egybevág ezzel a témával, amivel majd jövünk 4-1-8 után, ott ugyanis az Egyensúly Intézet friss tavaszi felmérését és helyzetjelentését fogjuk gorcső alá venni, akik lefelé húzták a gazdasági növekedést az őszihez képest, akkor beszélgettünk Szabó Barnával itt a Millás reggeliben, ő az Egyensúly Intézet vezető közgazdásza.
Jön ma is.
Egyelőre, igen, olyan sok optimizmus nem látszik a szakik és elemzők részéről, hogy hogy lesz meg ez az idei gazdasági csoda, ez a 3% fölötti bár növekedés, bár én úgy látom, hogy ezt most már tényleg csak a kincs tári optimizmus sugallja a kormányzati részről, mert gyakorlatilag a piacon senkit nem találni, aki igen, és 3 pluszban mer gondolkodni.
Ha már említed, egyébként vissza is fogunk térni a mai műsorban majd ennek a kutatásnak az eredményeire majd, egy picit részletesebben is meg fogjuk nézni.
Így van,
az adatokat nem akarok spoilerezni, de hát érdemes lesz szerintem meghallgatni, hogy mit mond majd Szabó Barna. Jó, én még egy cikket hoztam, szintén ez is egy kutatásra alapuló információ halmaz, méghozzá a Telexen a Tech Tudomány rovatban lehet olvasni arról, hogy újra számolták, hogy mennyit fogyasztanak valójában a plug-in hibridek, és hát ez eredmény az rendkívül kiózanító, mert hogy arra hívják fel a figyelmet, hogy az autósoknak elvileg valós alternatívát kellene, hogy nyújtson ugye a villanyautózáshoz képest ez a megoldás, viszont mivel nem töltik fel teljesen az autójukat, így ilyen formában a belső égésű motorral közlekednek, és ez jóval többet fogyaszt, tehát üzemanyagfogyasztásban, és egyébként szén-dioxid kibocsátásban is jóval magasabb eredmények jöttek ki a kutatási eredmények alapján, mint amit az autógyárak hát így értékként meghatároznak. Az értékek egyébként a standardekhez képest 4-5-szörös fosszilis üzemanyagfogyasztást mértek, szóval van neked ilyen autód, vagy
nem,
próbáltál
nem,
ilyet?
Nincs, és hát azt hallom, hogy a szakiktól is, hogy főleg a plug-in hibriddel az a baj, hogy minden, tehát nagy benne az elektromos cucc, és ugye azt kell hajtani a hagyományos benzines meghajtással, ugye, ami egy plusz erőforrás, tehát egy többletfogyasztást ad.
Nem, hogy nem
ugyanakkor az elektromos résznek meg nem olyan nagy a hatótávolsága, tehát nem egy jól sikerült
Nem, és most már erről nagyon nyíltan beszélnek most már a kutatásokban, úgyhogy ez egy átgondolandó, hogyha valaki ilyenben gondolkodik, akkor vajon ez lesz a legjobb döntés a számára. Mindenesetre a Telex foglalkozik most ezzel a hírrel.
Oké, lehet, hogy tovább gurulunk, van a 44-44-en még valami. Trump arról beszél, hogy Ukrajna kezdte a háborút, ezt nem tudom, hogy egyáltalán javasolható olvasmánya, vagy csak egy ilyen figyelemkeltő valami, de akit érdekel, persze az ott megtalálhatja. Úgyhogy mi inkább szerintem megnézzük, hogy mi történt tegnap a tőzsdéken.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
Na, a Budapesti értéktőzsde egyébként nagyon jó volt a hangulat, 1% plusz született, a BUX Index az 88.670 ponton zárt ennek megfelelően, és hát a vezető részvények közül mindegyik nagyon szépen muzsikált, mindjárt mondom is a pontos értékeket. A vezető részvények azt mondja, hogy Telekom, MOL, OTP, mindegyik emelkedett. A Richter mekkora átment, 3,2%-ot szökelt az árfolyam 11.050 forintig. de jól muzsikáltak a MOL részvények is 3,4%-kal 3012 forintra, az OTP az 0,5%-kal 24.510 forintra ugrott, a Magyar Telekom pedig 0,1%-kal 1440 forintig. Egyébként a középső sorban is voltak jó teljesítmények, a Delta 1,7%-kal emelkedett, az Apennin 1,5%-kal, a Panergy pedig 1,8%-kal, úgyhogy annak az áró értéke 1660 forintra emelkedett, ott fejezte be a napot. A külföldi vezető részvények közül a tengeren túlon egy ilyen csendesebb üzemmódban voltunk, most azon gondolkodom, hogy milyen napon vagyunk. Igen, volt szerda. Csak az zavart meg, hogy hétfőn elnökök napja volt, akkor zárva volt a tengeren túli piac, és jót nézek, de itt látom a dátumot, 18-a, úgyhogy a tegnapi a stimme. Szóval egy ilyen kis csendes, nyugodt, semmilyen kereskedés volt, mert például a Dow Jones és a Nasdaq is ilyen 1% alatti mértékben változott, de legalább fölfelé. Az S&P 500, ami egy ilyen 0,25%-os plusz magára tudott szedni, az már inkább egy értelmezhető valami. Európában vegyes volt a kép, Londonban egy kicsi mínusz, Frankfurtban 0,2% plusz, Párizsban is 0,2% volt. Alapvetően, ahogy nézem, emelkedtek az európai tőzsdék, a hollandok azok, akik nem tudták fölvenni a ritmust, és 0,1%-kal estek. Most Ázsiában pedig az a helyzet, hogy Kínában ilyen 0,5% pluszok vannak, Japánban ugyanilyen mértékű mínusz, úgyhogy itt is elég vegyes a halmazállapot. A Hang Seng az 0,7%-kal esik egyébként, ha már kínai, akkor ott nem tart a szárazföldi nagy Kína ütemével. India is pluszban van. Jó, Ázsia zömében plusz, de azért inkább vegyes a kép, úgyhogy nem teljesen tiszta, majd meglátjuk, hogy Európa hogyan nyit.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Jó, és van. Itt van Andi.
Igen, és megtalálta.
Meg.
Várjál, mit kell nyomolni, hogy a hangon?
Sziasztok, jó reggelt!
Jó reggelt!
Na, mi szeretem, újság? Amikor ketten vagyunk lányok bent.
Ja, igen.
Nem érzem magam elnyomva.
Jaj, hát soha nem vagy elnyomva.
Jó, csak hát azért ez nagyon más érzés.
Igen, nem úgy, mint a csapatban. Emlékszel a bowling csapatban?
Ja.
Igen. Fú, mekkora bowlingot.
Viszont nagyon gyorsan regenerálottál, mert nem így jöttél be reggel. Nem összekaptad magad ott a kis konyhába.
És egy fél bögre kávé, az csodákra.
Na, oké, akkor jönnek tehát Szoller Andival a hírek, utána jövünk vissza, és folytatjuk a Millás reggelit. A menetrend az szokásos lesz így az óra elején, jövünk budapesti egy hírek, és utána pedig, ahogy beharangoztuk, ugye az Egyensúly Intézet felmérése jön, meglátjuk, hogy mire jutott a gazdasági növekedés, infláció és egyebek tekintetében.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
Parancsoljon, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyassz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, megyünk tovább a Millás reggelivel. Február 19-e, szerda reggel van, 7 óra, 7 perc, Nyú Zsuzsi van itt.
És Gede Balázs, sziasztok, jó reggelt! Nagyon mosolyogtál az előbb, mit mosolyogtál?
Visszaért a kolléganő, aki megérte, hogy csak egy kicsit pár perccel később tud beérni, mint ahogy szokott, én meg írtam neki egy ilyen viccből egy kis dörgedelmességet, meg azt látom, hogy komolyan vette. És ezzel mosolyogtam, de remélhetőleg nem, úgyhogy lehet, hogy ki kell engesztelnem majd, amikor megérkezik.
Igen, nos, na, nézzük gyorsan, mi lesz ebben az órában.
Budapesti hírek természetesen, egy csomó érdekesség, aztán az ébresztő témánkban, ahogy azt már behangoztuk.
Az tényleg ébresztő lesz.
Az ébresztő lesz, igen.
Mi vár idén ránk, lesz-e acélos növekedés, az Egyensúly Intézetnek az elemzését fogjuk majd kicsit jobban megvizsgálni. Szabó Barna lesz majd egyébként a vendégünket témában. Lesz mágikus rovatunk,
igen,
impulzusvásárlás.
Impulzusvásárlás, biztos.
Rózsaszín laptop, Valentin nap minden.
Biztos igaz-e az állítás, hogy Valentin napkor a rózsaszín laptop megy a legnagyobban?
Hát figyelj, szerintem simán. El tudom képzelni.
Gondolod?
Figyelj, mindent lehet. Valentin nap az egy ilyen abszolút
minden
is. Egyébként meg társadalmi felelősségvállalásba kezd a pénzmúzeum, hogy ez mit is jelent, mert erről is fogunk egy kicsit beszélgetni ebben az órában. Révész Emese, a pénzmúzeum edukációs mentora lesz majd a vendégünk.
Akkor Budapest.
Budapest, oké. Okay.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Hát az első, nem tudom, hogy mondanám, hogy sokakat érintő, de nem tudom, hogy hányan esznek még aluljáros giroszt, meg kürtös kalácsot, de a lényeg az, hogy ez innentől már így, ebben a formában nem mehet tovább.
Így van.
A főváros június 1-től ugyanis a vendéglátóknak megtiltotta a sütésfőzést az aluljárókban. Arra hivatkozik a főpolgármesteri hivatal, hogy a szellőzése az aluljáróknak, átjáróknak nem az igazi, és a
maga az előző tisztítás is egyébként egy rendkívül bonyolult dolog, mert hogy ugye ott engedik ki ezt a zsírgőzt, és igen, az lecsapódik, és az alapvetően nem erre való, hanem az esővíz elvezetésére, és mivel ezeket nem tartják karban rendszeresen és megfelelően, ez nagyon sok problémát okoz. Egyébként, ha szabad ide hoznom egy saját megélésemet, mostanában járok metróval, nagyon szeretek metróval járni.
Az tök jó egyébként, ha csak az lenne nekem is, az tök jó lenne reggel, csak nekem el kell jutnom előbb a metróhoz.
Annyira stresszmentes.
Igen, teljesen. És jól lehet olvasgatni, meg készülni az adásra, hogy teljesen jó hely. Igen.
Csak azt akarom idehozni ezzel a témával kapcsolatban, hogy az Ecseri úton, hát, hogy kinyílik a metró szerelmények ajtaja, hát figyelj, árad be, de valami olyan cinderszak, hogy megőrülsz, de beszállnak az emberek, és a kabátjukból is árad ez a... tehát nem mondom ki még egyszer, hogy ilyen konyha illat, maradjunk annyiba. Szóval, hogy ez tényleg egy rendkívüli probléma. Hát nem tudom, én lehet, hogy érzékeny vagyok, de azért az én gyomrom néha felkavarodik. Kora reggel
érzek néhány az, hogy nem tudom, hogy mekkora tömegek fogyasztanak még ott a hallgatóink közül, de én már, hát nem, hogy hosszú évek óta, eleve egy rövid időszak volt fiatalabb koromban, ugye válogatás nélkül, főleg buliból hazafele az ember örült, hogyha valahol kapott bármit, nem aluljáró, fölüljáró. Szóval legendák. Mindent megettünk, de azért az utóbbi pár évben már nem nagyon fogyasztom ezeket, úgyhogy nekem annyira nem fognak hiányolni.
A Blikk egy cikkére szeretnénk felhívni a figyelmet, szintén Budapestet érintő, egészen pontosan a 15. kerületet érintő problémára. Több óvodát be fognak zárni, vagy legalábbis ezt tervezik, mert olyan kevés gyerek születik egyébként ebben a kerületben. Ez egy nagyon érdekes és egyébként méreható elemzést is megérne szerintem, hogy miért van az, hogy ebben a kerületben kevesebb gyerek születik. Hát nyilvánvalóan a választot kell keresnünk, hogy nem annyira vonzó a gyerekes családok számára. Egyébként elég nagy vitát váltott ki a polgármesternek ez a fajta kezdeményezése, és lesz is majd egy egyeztetés a lakossággal, mert hogy nyilván a szülők nem szeretnék, hogyha a 15. kerületben minél több, vagy hát jó néhány óvodát bezárnának a zsúfoltságra hivatkozva. Meg hát akinek van kisgyerek, az pontosan tudja, hogy ez milyen elképesztő váltásokkal jár egy óvi váltás, úgyhogy egy a lényeg, hogy mérehatóbbak a problémák szerintem, mint hogy ott megálljunk, hogy bezárják az óvodákat, tehát nyilván ez majd a jövő problémája lesz a 15. kerületben, de minden esetre ezzel a témával foglalkozik a Blikk egy cikke.
Facebook bejegyzésbe osztotta meg Pikó Sándor, József város polgármester, hogy kiadó a Múzeum Kávéház. Jó reggelt kívánok! Megnéztem a videót is, és ott menőzik a polgármester úr, hogy az a önkormányzati tulajdonban van, ezért nem fogják eladni, hanem kiadják. Hát, hogyha az nincs 5 éve zárva, akkor egy napot se, és akárhányszor ott elmentem gyalog, vagy akár, hogy mindig ott kesergek, mert egy ilyen patinás, nagyon hát izgalmas hely, igen. Tök jó helyen igen. van. Mondom, létezik, hogy ez tényleg nem lehet úgy működtetni, hogy hogy az jó legyen egy ennyire frekventált helyen.
Pályázzuk meg, non-profitba vegyük ki.
Abszolút az lesz a vége ennek, de hogy ez most jutott eszükbe, és hogy jobb, persze van a mondás, hogy jobb később, mint soha, de mondom, megtippelni sem tudom, mert nagyon rossz vagyok mostanában, így a múltat tekintve, hogyha időt kell belőni. Úgyhogy, hogyha tippelek 3 évet, akkor minimum 8 éve van zárva, hogyha 8-at, akkor 20. Nem, annyi nem egyébként, de tényleg jó pár éve nem működik a Múzeum Kávéház. A lényeg, hogy most kiadó sorba kerül. 144-es a helyiség, és egyelőre üresen áll, de nagyon remélik, hogy előbb-utóbb üzemeltetőre talál. Uh-huh. És egyébként a videóm érdemes megnézni, amit polgármester úr készített, mert van ilyen belső kép, és tényleg még tök jól néz ki, meg akár abban az állapotában, abban a berendezésben ezt a kicsit ódon hangulatot megőrizve is meg lehet nyitni.
Nem ódon, patinás.
Hát, vagy patinás, legyen patinás, akkor hívjuk úgy. Szóval tényleg nagyon, nagyon klassz, jó lenne, hogyha valaki kézbe venné és működtetné.
84 éves Tom Jones barátod jön majd ide Budapesten negyedik alkalommal. Figyelj, 84 éves az Tom Jones, semmi. Elképesztő, és igen. Az, hogy mennyire szexi még mindig ez az ember.
Nyugdíj kiegészítésnek még milyen jól tudja nyomni ezt a haknyőt.
Nagy Balázs!
Hát ne viccelj.
De tényleg, hát szerintem ez
ilyen. De Billy Idol sem lehet egy mai srác,
ő is jön,
nem,
igen.
Nem tudom,
igen.
Ott, neked nincs infod, de szerintem ott is egy 70-es befigyelni.
Hát igen, tehát papper. Nem mondok ilyen csúnyán, miket beszélek. Lényeg az, hogy nyáron érkezek, június 28-án jön majd Tom Jones. Egyébként itt jegyzem meg, hogy kezdve a legenda szerint, amikor ő először leszerződött egy lemezkiadóval, akkor azt a bizonyos Londonban megtalálható piros ilyen izét, tudod, telefonfülkét, azt megvette, igen. És a saját birtokán felállította, igen, onnan hívta fel a feleségét, hogy megvan a szerződés.
Zseniális. Igen, és hát Billy Idol lesz a másik, ugye ő is a óriási legenda, mind a nagy napig egyébként nagyon szeretem a zenéjét. És itt van, igen, a 70. születésnapját idén novemberben ünneplő Billy Idolról beszélünk. És hát már járt itt nálunk ugye 2010-ben a Soproni Volt Fesztiválon. Előtte pedig a Sportcsarnokban 2006-ban.
Boxedzőm szokta néha betenni, és nagyon jól lehet csapatni egyébként Billy Idol-ra.
Az biztos, hogy lehet rá egy ott pofoszkodni, el tudom képzelni. Hát most nem ő jön, de a zene után a beharangozott témánk viszont igen, az Egyensúly Intézettel fogunk beszélgetni.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Kaptunk egy-két friss információt az utakról.
Így van,
igaz.
Igen, az M3-as lényegében áll Mogyoródnál. Delegáció! Így egészen pontosan a hallgató, úgyhogy nagyon cuki volt. Aztán van egy másik, egy kicsit beljebb, azt mondja a kedves Dávid nevezetű hallgatónk, hogy a Nyírpalotai út, Páskomliget utca, Zsókavár utca kereszteződésében, Újpalotán sárgán villognak a lámpák. Nehéz kereszteződés, villamossal mindennel reméljük, hogy mi hamarabb megjavítják, de minden esetre, aki arra közlekedik, az feltétlenül figyeljen majd ott a kereszteződésben. Egyébként meg kézzed a Balázs pusztán hallgatnak minket, és egy laza mínusz 11 fokkal köszöntötték a reggelt.
Az úgyhogy, nagyon kemény.
Kemény lesz, igen, de szerintem...
De túlélhető.
Abszolút, még egy-két napot kell kibírni ebben a nagy mínuszban, aztán utána már túl leszünk rajta.
De egyébként az a vicc, hogy napközben elég gyorsan melegedik, tehát ilyen 0-5 közé följön ezekből a mínuszokból, úgyhogy ez egy érdekes, mondjuk ezt a nagy hőingást is.
Lehet menni túrázni, ilyenkor milyen jó túrázni, ilyen jó kis mínuszokba.
Na, viszont most megnézzük, az Egyensúly Intézet egy pár napja megjelentette az új tanulmányát, a tavaszi gazdasági előrejelzését, kilátásokról, igen, így igen. is van, úgyhogy erről fogunk most beszélgetni Szabó Barnával, az Egyensúly Intézet vezető közgazdászával, aki a Minden Igazító a vonalunk túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt!
Na, tavaly ugye mentünk már egy kört, beszélgettünk az akkor elkészült nyári prognózisról. Én ahhoz képest az első, ami szembe tűnt, hogy egy alacsonyabb gazdasági előrejelzés szerepel most ebben a mostani tanulmányban.
Mi várható 2025-ös első fél évben, második fél évben?
Igen, köszönöm szépen. Az első intézményeknél 2%-os növekedést várunk 2025-re. Uh-huh. Ez valóban alacsonyabb, mint amit korábban, mire korábban számítottunk. Egyrészt a beérkező adatok rosszabbak lettek, tehát a tavalyi második fél éves gazdasági növekedés az nem úgy sikerült, mint ahogy már az elemzők és így mi is számítottunk. Másrészt a kilátások is egy kicsit talán rosszabbak lett, elsősorban az éleződő világkereskedelmi, kereskedelempolitikai feszültségeket emelném ki, amik nagyon hátrányosan tudják érinteni a nyitott magyar gazdaságot. De mindazonáltal a 2% az még így egy jóval erősebb év lesz, mint a megelőző évek, hogy a jó oldalát nézzük.
Igen, bár ugye meg se közelíti, vagy valahol félúton van a tavalyi meg a kormányzati várakozás fölött, ugye 3%-ot most már nagyon nem várnak elemzők, vagy nagyon nehéz lenne összehozni. Kérdés, hogy egy gyors békekötés a szomszédban ez majd mennyire befolyásolhatja esetleg ezeket a számokat?
A kormány ennek 3,4%-ot vár, az elemzői konszenzus az inkább való 1,8-2,5% között van. Szerintem mondhatjuk azt, hogy a best case szenárió kelljen gyorsan a béke, és lesz egy nagy pozitív hangulat, nagy boom, akkor lehet, hogy ez egy jó év, de egyelőre a legvalószínűbb az szerintem inkább egy ilyen mérsékelten jó, tényleg ilyen 2-2,5% közötti gazdasági teljesítmény idén.
Hogy még maradjunk egy kicsit a 2025-ös első fél éves adatoknál, ugye azt mutatja ez a tanulmány, hogy az infláció valamelyes lassulni fog az első fél évben, rövid távon.
A januári után ugye itt jött egy meglepetés, és ami érdekes, hogy nem csak nálunk volt meglepetésszerűen nagy, hanem úgy látszik, hogy a világban egy magasabb inflációval kell számolni.
És aztán utána jó lenne, hogyha picit belenéznénk abban, hogy mik ezek a hatások, amik lassítják az inflációt, és mitől predesztinálható az, hogy az év második felében egy picit be fog gyorsulni?
Azt gondoljuk, hogy januárban volt egy tetőzés, ennek több oka is van, egyrészt ilyenkor januárban azért rendben több az áremelés, tehát sok szolgáltató, kereskedő ilyenkor emeli az árakat. Ugye volt egy nagy, a béremelések is ilyenkor történnek általában, tehát például a minimálbér garantált bérminimum az januártól emelkedik, meg ezért sok vállalat is ilyenkor emelek itt az árán, hogy ezeket fedezze, tehát hogy ilyenkor van egy egyszeri hatása az árakban, az inflációban. És azt gondoljuk, hogy a következő hónapokban egy kicsivel jobb adatokat fogunk látni. Elsősorban azért, mert a monetáris politika továbbra is talán inkább szigorú, hónapok óta nem csökkentett kamatot a jegybank. Való igaz, hogy van a globális élelmiszerárakban és energiárakban egy emelkedés, de egyébként általánosságban továbbra is inflációs célok körül van az infláció a világ nagy gazdaságaiban, tehát nincs egy nagyon erős inflációs környezet továbbra sem, globálisan. És egyébként a hazai gazdaság, mondjuk a belső kereslet, továbbra is inkább gyenge. Az elmúlt negyed években nem alakult annyira jól a GDP-ről, már beszéltünk, tehát a hazai gyenge keresztet is inkább fékezni tudja az inflációt. Azonban arra számítunk, hogy az év vége felé, ahogy jön a választási év 2026, a fiskális politika, monetáris politika is lépéseket tett arra, hogy megpróbálja valahogy érinkíteni a keresletet, aminek pedig van inflációs következménye is.
Igen, ezt akarom is kérdezni, a monetáris politika többször szóba jött, hogy a vezetőváltással az MNB élén számol az intézet, vagy a tanulmány? Mármint azzal, hogy valami változás jöhet esetleg a monetáris politikában.
Igen, ugye márciusban lesz a rezsimváltás a jegybankon belül. Nehéz megítélni, mit fognak csinálni, de azért az a legvalószínűbb, hogy óvatosan de lazítás irányba fognak megpróbálni elmozdulni. Ugye ez a jelenlegi vezetés az elmúlt negyed években az kifejezetten szigorú igyekezett lenni. Arra számítottunk, hogy ez inkább talán enyhülni fog. De nehéz helyzetben van egy bank, mert minden enyhülés, minden kamatvágás azért az árformat veszélyezteti.
Beszéljünk még egy kicsit a munkaerőpiaci feszességről, mert ugye a tanulmány arra is rávilágított, hogy jelentősen enyhült ez a fajta feszesség. Milyen tendenciák várhatók 2025-re, 2026-ra nézve, hogyha vizsgáljuk ezt az egész környezetet?
Igen, ez szinte már közhelyszerű volt a magyar munkaerőpiacról beszélve, hogy milyen feszes a munkaerőpiac évek óta, tehát hogy túlkereslet van a dolgozók iránt, nincs elég munkás. Azt látjuk, hogy ez jelentősen enyhült, ugye nem függetlenül attól, hogy gyengén teljesített a gazdaság, tehát alacsony volt az ipar, és főleg az iparnak a teljesítménye. És azt látjuk, hogy egyrészt hosszú idő óta csökkent először a foglalkoztatottság, közel 25 ezer fővel a harmadik negyed évben, a legutolsó adatok szerint. Nőtt a munkanélküliség, de ami leglényegesebb, hogy azt látjuk, hogy a cégek úgymond gyárkapon belül nagyon jelentős tartalékokat halmoztak föl, tehát nagyon sok olyan dolgozó van, akit visszavettek egy kicsit kevesebb műszakra, vagy kevesebb órára, és nem bocsátották el, de kevesebbet dolgozik. Tehát nagy tartalékok vannak a vállalatokon belül, úgy így alkalmazkodtak a cégek, és arra számítunk, hogy ahogy jön egyfajta konjunktúra, ugye az idei 2% az egy jobb adat, mint tavaly, először ezeket fogják megpróbálni kihasználni, ezeket kihasználatlan munkaerőkapacitásokat, de nem fognak új dolgozókat felvenni jellemzően a cégek, tehát hogy foglalkoztatás nem fog tovább bővülni, talán még ennyire növekedni is fog a munkanélküliség egyes szektorokban, és ez kihat a dolgozóknak az alkupozícióra is, kevésbé lehet majd jó béreket kitárgyalni.
Kicsit még a növekedésre visszatérve, hogy az idei évre 2%-kal, jövőre 2,5%-kal számol az intézet, azt nézzük meg, most már elég sok rosszat elmondtunk, hogy a növekedés driverei mik lehetnek, tehát mi az, ami egyáltalán ezt az idei 2, jövő évi 2,5%-ot összehozhatja?
Elsősorban a fogyasztás. Tavaly is elsősorban a fogyasztás nőtt a gazdaságban. Volt tavaly egy jelentős reálbéremelkedés, visszaépítették a háztartások a megtakarításaikat, amikor az inflációs sok során elvesztettek. Arra számítunk, hogy idén is növekedni fog a béreknek a vásárlóereje, és ez az enyhülő óvatossággal, a megtakarítások visszaépítésével, talán a csökkenő megtakarítási hajlandósággal támaszt nyújtott arra, hogy a háztartások többet fogyasztanak egyrészt. Másrészt több olyan óriás beruházás érkezik termelő fázisba, mondjuk a BMW, a CATL, a BYD idén, jövőre, amik GDP szempontból is látható, hogy pár 10%-ot egymagában hozzá tudnak adni a növekedéshez. És azt gondoljuk, hogy a beruházások, amik az elmúlt években nagyon szenvedtek, azok talán, ha mérsékelten is, de újra növekedni tudnak most, hogy hogy újraindulhatnak részben az EU-s források, és talán javul a vállalkozó hangulat a következő két évben.
Oké, meglátjuk, mi lesz ebből. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, további jó munkát, szép napot kívánunk.
Köszönjük, szép napot.
Köszönöm szépen.
Viszontlátásra. Szabó Barnával, az Egyensúly Intézet vezető közgazdászával beszélgettünk. Van-e friss út infónk?
Van bizony, mert ugye az M5-ös Szeged felé 63-as kilométernél baleset történt, és 5 kilométeres a dugó, tehát ez az M5-ös Szeged felé vezető 63-as kilométernél történt, és mínusz 8 fok van, írja még a hallgató. Nagyon cukik egyébként, mert mindenki, bocsánat, hogy így mondom, tehát hogy mindenki igen, nagyon kedves, mert megírja nekünk, hogy éppen igen, hány fokban tölti ezt
megpöttyözhetnénk a térképen az országot, és igen, akkor láthatnánk, igen, hogy mi a helyzet.
Igen. Bécsben például hajnalban mínusz 9 fok volt.
Igen. Oké, megyünk tovább.
Írja banános.
Napközivel, zenével, és utána pedig megnézzük ezeket a bizonyos rozsaszín laptopokat, hogy fogytak.
Miért nézel így rá?
Valentin
laptop. Rozsaszín laptop, Jézus.
Te belehiszed, hogy az nagyon, nagyon ment ekkor. Majd meglátjuk. Hogy mi az, ami igazán fogyott.
Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
Millás reggeli. Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e?
Mobilról-e?
Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus e-business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
Bizony, sok minden kiderül. Itt ez a bizonyos rózsaszín laptop is, amit itt feszegettünk, hogy a Valentin nap mennyire pörgeti meg. Persze ez csak egy ilyen átvitt szimbolikus valami. Itt alapvetően az ilyen szezonális hatásokról fogunk beszélgetni.
Így van, és az arra ráhúzható impulzus vásárlásokról, lásd Valentin nap, és itt visszajöttem a fiúkkal egyébként az előbb. Ja, itt van velünk egyébként Szabó László. Szia.
Nem mellesleg, igen, szakértőként. Szabó László, a GrowDigital digitális marketing ügyvezető partnere. Szia, jó reggel.
Jó reggelt, szóval, hogy arról beszélgettünk, hogy igazából a Valentin nap az egyrészt egy ilyen impulzus vásárlásra is nagyon jó, meg a szezonalitásra, és én képviseltem azt az álláspontot, amit szerintem így kevesen képviselnek a nők között, hogy nem annyira rajongok a Valentin napja, de ha véletlenül valaki meglepne egy rózsaszín laptoppal, akkor lehet, hogy nem mondanám, hogy ah, köszönöm.
Na, ugye?
Szóval, hogy ez mennyire jellemző.
Illetve ezek az éven belüli szezonalitások, ezek hogy alakulnak, és hogy készülnek erre a kereskedők?
Igen, képzeljétek még a rózsaszín laptophoz talán annyit, hogy volt ügyfelünk, ahol ez megtörtént eset volt a múlt héten, árultak rózsaszín laptopot, ettől még nem feltétlenül adtak el rózsaszín laptopból többet. Aha. És akkor most térjünk ki arra, hogy miért. Tehát, hogyha szezonalitásról beszélünk, akkor elsősorban az elkereskedelmek ki kell mondani, hogy létezik egy éves szezonalitás, tehát hogyha egy elkereskedelmi piaci tortát felszeletelünk 12 szeletre, mint a 12 hónapra, ahol a szeletek nagysága a forgalmat jelképezi, akkor fontos elmondani, hogy az utolsó két szelet, az mondjuk egy teljes piaci méret esetében kétszer akkora, mint az előző szeletek. Egy november-decemberi havi forgalom, az egy jóval magasabb számot jelképez. Bizonyos kategóriákban, mint mondjuk a játék kategória, ez egyébként akár a négyszerese is lehet. Tehát az utolsó negyed év termeli meg az éves forgalomnak akár a felét. De ezen kívül létezik egy havi vagy heti szezonalitás, tehát főleg a közép-kelet-európai országokban. GrowDigital az általunk kutatott kampányok esetében már évek óta tapasztaljuk és megfigyelhető, hogy az adott hónapokon belül a tizedik nap ez a vízválasztó, hogy tizedik nap után, amikor ugye fizetésből élünk, elképesztő. Ugye jókora része fizetésből él, magasabb a kereslet, ott mondjuk egy 2-3 hétig, minden, még pontosan, míg az első héten, tizedik nap előtt tipikusan alacsonyabb.
Egyébként ebben a fajta szezonalitásban mennyire játszik bele például az, hogy mikor vannak akciók. Vannak ugye tipikus időszakok, amikor...
Ez a Black Friday karácsony, igen, ugye igen, ez az év vége, amit említett Laci, ezt gondolom, mert erről is szól.
Belejátszik pontosan egyébként. Tipikusan ez a kőboltokban is tipikus leárazás jelen van. Uh-huh. Közép-kelet-európai, ugye, ahogy mondtuk, az ár még mindig nagyon meghatározó és fontos vásárlási szempont. Akciózással például mondjuk a Black Friday esetén Joy, Glamour napok tipikusan divat kategóriákban ilyen nagy shopping napok, szezonális leárazások során azért megugrik. Ekkor a vásárlók egy része shopping lázban ég, tehát érezhetően többen nézelődnek, megugrik a weboldalak látogatottsága, viszont ha nincs versenyképes értékkínálatunk, és itt utalok ugye a rózsaszín laptop, tehát önmagában egy szín nem viszi el a hátán a történetet, akkor egyébként a forgalmunk nem ugrik meg. A második ilyen tipikus esete az ilyen típusú akciónak az új termék kínálat. Amikor mondjuk a kőboltokban a legújabb iPhone előtt, vagy az iPhone-os bolt előtt sorban állnak Amerikában, még mindig egyébként a mai napig, de ugyanúgy egyébként a weboldalaknál is látszik ez a nagyon várt termékek megjövetele, tud egy látogatói dömpinget okozni, a látogatói megugrást okozni, vagy nem tudom, a second hand boltok során a használt ruha esetében online bálabontást. Tehát oda lehet szoktatni a vásárlókat egyfajta dömpingre.
Igen, ezt látom a kőboltban, ez nagyon tetszik.
Kőbolt, jó kifejezés.
Igen, kirakva, hogy ott is folyamatosan dátumozzák, hogy mikor jön az új cucc. Egyébként termékkörökön belül vannak-e ilyenek, tehát mint sportszer, hangszer, játék, vannak-e olyan időszakok, amikor vannak ilyen erősebb periódusok, éven belül is gyengébbek?
Abszolút. Érdekesség, hogy van egy általános szezonalitás az elkereskedelemben, hogyha nagyon meleg vagy jó idő van, akkor a piac egészét nézve az emberek kevesebbet vásárolnak. Inkább kint vannak, családdal vannak, szabadidős tevékenységet végeznek, és akkor így mozog mondjuk az elkereskedelmi kategóriák többsége.
Ettől és mondjuk viszik nagyon a fürdőgatyát.
Pontosan, és akkor vannak ezzel ellentétesen mozgó kategóriák, például egy hangszerbord palterünknél azt láttuk, hogy a hétvégéken jobban fogynak a gitárhúrok és a dobverők, és mondjuk a nyára jobban fogynak a gitárok, nem meglepően. És ráadásul van az, amikor az egyes kategóriákon belül is egyesen ellentétesen mozgó trendek vagy alkategóriák vannak. Például a sportszerek esetében a futópadok hidegben, a motoros felszerelések pedig inkább meleg időben fogynak. És egyébként ezek kívül szórakoztató cikkek, vagy a mindennapi használati cikkek jelenti keresleti ellentétes viselkedése is elkülönül az egyes napszakokon belül. Tipikusan a szabadidőnkben, tehát munka előtt, után, ebédben, evés során nézünk és veszünk például drónt, segwayt.
Hát az a legjobb. A hamburgeres a sült krupi mellé egy drón nézés.
Legjobb.
Igen. Igen, és mi mondjuk munkaidőben felelősen inkább hasznosabb dolgokat vásárolunk.
Legalább megnyugtatjuk a lelkiismeretünket, hogy a hasznos dolgot
csináljuk.
És ha már itt tartunk egyébként, hogy menjünk rá egy kicsit a célcsoportokra, hogy vajon mennyire jellemző az, hogy a célcsoportok hogyan mozognak, szóval, hogy kik hol találhatók, meg inkább a női, férfi célcsoport, tehát most említetted a drónvásárlás, gondolom, az nagyon tipizálható, hogy akkor ott elsősorban férfiak azok, akik megjelennek.
Abszolút, egyébként még mondjuk divatban dominánsan női vásárlói csoportokról beszélünk, vagy FMCG-ben szintén, addig mondjuk elektronikában, vagy szórakoztató elektronikában az egy maszkulinabb téma.
Országok között, most egy hirtelen nekem például a katolikus-ortodox karácsony közti különbség ugrott be, de vannak más ünnepnapok is, nem tudom, anyák napja, ami más eltérést mutat. Gondolom ez is befolyásoló tényező lehet.
Igen, pontosan, ahogy látod, hogy az ünnepeink meghatározzák a vásárlási szokásainkat, és akkor bizonyos országokban óriási különbségek nincsen, de vannak különbségek. Egy példát tudnék hozni, hogy a évek ezelőtt egy szlovák virág webshop tulajdonosa azért döntött a nemzetközi terjeszkedés mellett, mert ugye két fő napjuk van, az anyák napja és a nemzetközi nőnap, és eltolódás van mondjuk a magyarországi Szlovákia között az anyák napjában. Míg Magyarországon az anyákat a május első vasárnapján ünneplik, Szlovákiában ez május második vasárnapjára esik. Tehát, hogy ez olyan,
tehát
mint,
két pékből minimum hármat tudod csinálni.
Elképesztő.
Pontosan, ez úgy kell elképzelni, mint hogyha egy kétszer lenne karácsonyunk, és akkor ő gyakorlatilag két karácsont iktatott be az évben.
Ez mennyire jó egyébként, hogy a régiós országoknak a tendenciáit is figyelheted, például ilyen sajátos ünnepek kapcsán, és akkor megvan egyből a terjeszkedési lehetőség. Ez mondjuk itt tök jó.
Igen, és ugye visszatérve ez a bálabontás, ez megfogott engem, hogy a kereskedők is ugye aktívan akár létrehozhatnak ilyen kis csúcsokat, vagy valahogy terelhetik a vevőiket bizonyos időszakokra.
Igen, amit nagyon fontos tudatosítani. Nagyon fontos tudatosítani, hogy attól, hogy csatlakozunk mondjuk egy kuponos programhoz, vagy kiírjuk, hogy glamour napok, vagy szeptemberben azt, hogy back to school, attól még önmagában nem feltétlenül lesz több vásárlónk. Nagyon fontos gondolat ezzel kapcsolatban, nem ússzuk meg, hogy ismerjük a vevőink vásárlói szokásait, problémáit, aktuális igényeinek alakulását, és emellett az is hasznos, hogyha képben vagyunk a saját piacunkkal.
Most a síelésre egyébként mennyire feküdtünk rá az időszakra, ezt mennyire érzékelitek? Most ugye nagyon mindent a Valentin napra húztunk fel, de nyilván most azért benne vagyunk a síszezonban.
Nem vagyunk egy síelő nemzet.
Ugye nem.
Egyébként, igen. ami a termékfogyásokat illeti, tehát hogy nemzetközi szereplőnél pont láttuk, hogy milyen kategóriák fogynak, és tipikusan sífelszerelések, téli sportfelszerelések, a sí korcsolja, hasonlók, mondjuk egy Csehországban jóval jobban fogynak, mint mondjuk Magyarországon. Biciklizőbb nemzet vagyunk egyébként.
Jó, ez tök jó.
Na, az klassz, legalább valamit csinálunk, az is valami szerintem. Valamilyen nemzet vagyunk. Oké, azt nagyon szépen köszönjük ezeket az infókat, nagyon hasznos volt.
Köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Szabó László volt a vendégünk, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnere.
Na, megtaláltad-e? E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online.
Aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
Millás reggeli.
Ne haragudj, Balázs.
Igen, igen.
De hogyha ezt egy férfi mondaná, akkor ez vajon hogy hangozna? Ez most pont olyan volt, mint ahogy ez a csaj mondta egyébként.
Hát pont így.
Én pont így?
Igen.
Oké, akkor nincs ebben semmilyen izé?
Nem, nincsen.
Oké. Na, megyünk tovább a Millás reggelivel.
Ott infónk van viszont, nem? Valami?
Abszolút, mert hogy a hallgatók azért reagálnak arra, hogy itt a belvárosban ugye a delegáció közlekedik, ugye említettük már, hogy az M3-as elképesztően be van dugulva, 5 kilométeres sor van, és egyébként alakul az őrület, vagyis hogy a Diliház, így írja egészen pontosan a hallgató, mert az Andrássy út és a Bajcsi felé vezető utat is lezárták, köszi Gyuri az infót, úgyhogy hát igen, a belvárosban most egy picit nehezebb lesz közlekedni délelőtt, és aztán majd ugye a kifelé vezető úton, ott a gyorsforgalmin is este felé azért várható, hogy nagyobb lezárások lesznek.
Igen, lehet, hogy a pénzmúzeum kávézójában kell tölteni az járomlés időszakot, ugye, és gyönyörűen átkötünk akkor a következő témánkra, mert itt van a telefonvonalunk túlsó végén Révész Emese, a pénzmúzeum edukációs mentora. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Na hát, és arról fogunk beszélgetni, hogy a pénzmúzeum milyen társadalmi felelősségvállalási programokat, dolgokat tud létrehozni.
Igen, van most egy díj is, amit...
Méghozzá.
Amit nyertek, egy minősítés, pontosabban, amit megszereztek. Meséljünk erről.
Igen, tehát ugye a pénzmúzeum nem is olyan régen nyitotta meg a kapuit, ugye alig 3 évvel ezelőtt, és a pénzmúzeum létrehozója és fenntartója ugye a Magyar Nemzeti Bank. Társadalmi felelősségvállalási stratégiája 3 pillérre épül, ugye van a gazdasági felelősség, van a társadalmi szerepvállalás és a környezetvédelem. És a pénzmúzeum a pénzügyi ismeretterjesztés, pénzügyi tudatosság széles tárházát kínálja, és létrehoztuk a Bőrönd Múzeumot, hiszen nagyon magas látogatottsága van a múzeumnak, így el kellett hagyjuk a múzeum falait, így a Bőrönd Múzeum tulajdonképpen egy utazó múzeum, kimegyünk iskolákhoz. De még ez sem volt elég, létre kellett hozzuk a zsebmúzeumot is a kisebb korosztálynak, és igen, tehát ez mutatja az igényeket, hogy tényleg nagyon nagy szükség van a pénzügyi tudatosság elmélyítésére, és idén már a senior programunkat is elindítottuk.
Az vajon milyen tartókát képvisel, hogyha van a zseb és a bőr?
Erre, igen, a senior kategória.
Igen.
Igen, tehát a senior kategória egy kicsit másképp, ugye nekik már nem is annyira a pénzügyi tudatosság vonalát visszük el, hanem amikor kilátogatunk ilyen idős otthonokba, akkor elvisszük az Aranyvonat legendája című filmünket, ugye ez a Magyar Nemzeti Banknak egy dokumentum kisjátékfilmje, ezt levetítjük, és ott egy beszélgetős kis kellemes délután töltünk el a szépkorúakkal. Egy érdekességet szeretnék itt kiemelni, hogy legutóbbi alkalommal, amikor ott voltunk, az egyik gondozott elmesélte, hogy az ő tanára volt a filmben látható egyik szereplő, aki akkor 10 évesen utazott a vonaton. Ilyen véletlenek miatt, ezek a véletlenek is megerősítenek minket, hogy jó úton járunk, tehát hogy ezek ilyen jó kis visszacsatolások számunkra is.
Hogyha átérünk a másik kategóriára, amit érintőlegesen említettünk, ez a Bőrönd Múzeum, ami ugye egy utazó dolog, milyen programok vannak egyébként ebben, és hogy jutnak el a különböző programok az érintettekhez, itt gondolom iskolásokról van szó.
Igen, igen, iskolákba látogatunk el, hiszen nem mindenkinek van lehetősége eljutni Budapestre, ugye itt a Szélkálmán tére, ahol a pénzmúzeum található, és ahogy elvittem a magas látogatottság miatt nem is biztos, hogy tud időpontot foglalni, hiszen nálunk időpontfoglalásra látogatható a múzeum, ezért mi elutazunk Magyarország területén bárhova, tehát hogy rugalmasak vagyunk, nagyon nagy tanári karral dolgozunk, tehát igyekszünk eljutni a legkisebb településekig is, a rászoruló településekig, tehát hogy mindent igyekszünk lefedni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy 45 perces tanórát fed le. Segítjük ezáltal az állampolgári ismeretek, tantárgy, gazdaság és pénzügyi ismeretkörét, hogy a tanároknak ugye ez egy eléggé új tantárgy, nemrég vezették be, tehát ezzel is hozzájárulunk, a tanárokat segítjük. És így zajlik nálunk ez a program.
Ez nagyon jó egyébként.
Igen, kérdés.
Nagyon segítség.
Hogy szerveződik? Tehát az iskolák keresik a pénzmúzeumot, ehhez azért kell egy információ arról, hogy léteznek ilyen programok, vagy fordítva is vannak megkeresések?
Mindenhogy működik, tehát van a honlapunkon is elérhető erről információ, de már a szájról szájra módszere nagyon bevált. Tehát szinte már nem is kell hirdessük. Igen, igen, tehát ez a jaj, voltak nálatok, oké, gyertek, hívjátok ti is meg, mert tényleg nagyon jó. Úgyhogy mi ennek nagyon örülünk, hogy a szájról szájra terjedés, mert az a valódi reklám nekünk.
Így van.
Őszinte valódi reklám.
Kicsit még a maradék időnkben az idei tervekről, milyen újdonságokkal várja a pénzmúzeumon látogatókat?
Egy szenzációs újdonságunk van, most nyitottuk meg az időszaki kiállításunkat közösen a Bélyeg Múzeummal. És ugye nem is gondolnánk, hogy Bélyeg Múzeum hogyan kapcsolódik a bankjegyekhez, a pénzhez, nagyon szorosan, ugyanis a tervezők azonosak. És már is megvan az áthidalás a két intézmény között, és nagyon sok érdekességet lehet olvasni ott is, és megismerni a bélyegek által ilyen történelmi kis szösszeneteket.
Nagyon, nagyon izgalmas, hogyha időszaki, akkor meddig látogatható?
Ez egész évben látogatható, tehát most ez egy ilyen hosszú időszakot fedünk le, itt is lesznek hozzá kapcsolódó programjaink, múzeumpedagógiai foglalkozás, tehát ezzel is bővítettük a kínálatunkat, amit hozzáteszek minden díjtalan nálunk itt a pénzmúzeumban.
Nagyon klassz.
Szuper, köszönjük szépen.
Oké, nagyon szépen köszönjük, sok sikert, így van a levezénylésükhöz. Köszönöm szépen a beszélgetést, minden
köszönöm
jó.
Szépen.
Minden jót. Minden jót, Révész Emesszőjével beszélgettünk a Pénzmúzeum edukációs mentorával.
Most pedig itt van Czoller Andi, már türelmetlenül várja, hogy elmondhassa a friss híreket, úgyhogy adunk is teret neki, hogy utána mi visszajöjjünk és folytassuk a Millás reggelit.